drøm ezt az összes nagy művész így fogta fel, tehát nem pénzért fest az ember, nem is a pillanatnyi sikerért, vagy a megrendelők kénye kedvéért, hanem hosszú távon valami ősi tradícióba csatlakozik be, aminek az eredete hát az emberiség történetének a homályába vész, a vége pedig valahol a mennyországban található. Hát ebbe az áramlatba beállni, és ahhoz mondjuk egyetlen egy új láncszemet hozzátenni, ez a legnagyobb művészi karrier, amit az ember elérhet. Ez legalábbis a hagyományos európai művészet felfogás. Létezik persze egy avantgárdnak nevezett ellentétes felfogás, amely mindig a kor pillanatnyi kihívására adott válasz, illetve az aktuális divatoknak a követéséből áll, de ezek nem hoznak létre semmilyen maradandó értéket.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk itt a Mecénásban. Somogyi Győző grafikus festőművész volt a vendégünk. Egy szegedi kiállítás kapcsán beszélgettünk szinte az egész életműről. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
A Mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a szerkesztő Balog József. Legközelebb egy hét múlva jelentkezem itt a kortárs képzőművészet aktualitásaival a Klubrádióban. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget. Legyen szép estéjük, viszonthallásra.
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Fél óra kortárs művészetről itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balog József.
Klubrádió.
Tények, vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra múlt egy perccel. A miniszterelnök, valamint a kormánypártok elégedettek a kabinet eddigi tevékenységével az ellenzék részéről, számos bírálat elhangzott a parlamenti ülésen. Ismét csúcsot dönt a héten a benzinára. Jövő hétfőre összehívják az országos érdekegyeztető tanács ülését. Változóan felhős, néhol csapadékos időre számíthatunk estig, 20-22 fokkal. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Megerősítette Orbán Viktor, hogy a kormány tartja az ez évre tervezett 3,8, illetve a jövőre elvárt 3% alatti költségvetési hiánycélt. A miniszterelnök napirend előtt tartott értékelő beszédet az őszi parlamenti ülésszak kezdetén. A beszédet egyébként az ellenzék részéről természetesen bírálatok érték, de a helyszínen otthon a Klubrádió tudósítója Fekete Tóth Eszter. Szervusz Eszter, mi hangzott el az elmúlt bő másfél órában?
Köszöntöm a hallgatókat, szervusz. Igen, hát néhány perc ért véget a miniszterelnök felszólalása a parlamentben. Orbán Viktor egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy a járulékcsökkentést meg kell, hogy előzze az adórendszer átalakítása. Orbán Viktor szerint 2011-ben meg kell teremteni Közép-Európa legversenyképesebb adórendszerét, a legegyszerűbb, legátláthatóbb, a munkát leginkább támogató rendszert, ezután lehet csak járulékcsökkentésről beszélni. A kormányfő megismételte, hogy idén 3,8%-os lehet az államháztartási hiány, jövőre pedig maximum 3%-os. A miniszterelnök szerint az elmúlt időszakban a kormány sikeresen lerakta az alapokat, de nagyon messze van az ország még attól, ahová szeretne eljutni. A miniszterelnök napirend előtt beszélt a parlamentben, ezután a frakcióvezetők reagáltak, majd Orbán Viktor viszontválasza következett. Schiffer András az LMP részéről azt hangoztatta, hogy a kormány úgy tesz, mintha a kétharmados többség korlátlan hatalomgyakorlással járna, a fékek és egyensúlyok rendszerét pedig nem meggyengíteni, hanem megerősíteni kellene. Az MSZP frakcióvezetője úgy értékelte a kormányfő beszédét, hogy idézem, nesze semmi fog meg jól. Mesterházi Attila szerint Orbán Viktor nem meri elmondani a választóknak, mit fognak tenni az önkormányzati választások után. Azt mondta a kormány, nem adott választ arra, hogy lesz Magyarország modern, versenyképes ország, és mit tesz a kormánya a devizahitelesek érdekében. Vona Gábor a Jobbik részéről újra felvetette, hogy szerintük újra kellene tárgyalni az államadósságot. Erre a miniszterelnök úgy reagált, Magyarországnak mindenképpen vissza kell fizetnie a korábban felvett hiteleket. Stúdió.
Fekete Tóth Eszter, köszönjük. Újabb csúcsot dönt a benzinára. A héten 5 forinttal drágul a 95-ös üzemanyag és a gázola is. Így a benzin literenkénti átlagos ára eléri majd a 344 forintot, de a dízel is 328 forintba kerül majd szerdától. A kutatnál, ahol akkor 30 forintos árkülönbség is lehet. Jövő hétfőn ülhet össze először az Országos Érdekegyeztető Tanács az új kormány megalakulása óta. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter összehívta a testület plenáris ülését, amit korábban már többen is sürgettek a szakszervezeti, valamint a munkáltatói oldalról. Az OIT munkavállalói oldalát képviselő autonóm szakszervezetek hivatalosan még nem is kapták meg a gazdasági miniszter meghívóját a jövő heti ülésre. Borsik János a Klubrádiónak azt mondta, hogy csak a sajtóból értesültek a kormány szándékáról. Azt is hozzátette, hogy bár a szakszervezetek partnerséget ajánlottak, az eddigi tapasztalatuk alapján az új kormány ezt nem szorgalmazta az őszi tárgyalások megkezdése előtt. Az adótörvényekről és a bérkérdésekről is tárgyalni akar majd a következő másfél hónapban a Vállalkozók Országos Szövetsége az OIT ülésen. Dávid Ferenc főtitkár a Klubrádiónak elmondta, hogy már a nyári hónapokban is szívesen elmondták volna véleményüket az akkori kormányzati tervekről, de nem kérdezték őket. A mostani aktuális kérdésekben szerinte feszített munkatempóval még eredményes lehet a munkavégzés. Figyelmeztető sztrájkot tartottak, valamint demonstráltak is délelőtt a Malév pilótái. Az akciót miatt kisebb késések is voltak több járatnál. A Magyar Közforgalmi Pilóták Egyesületének elnöke szerint a cégnél olyan változtatásokat terveznek, amelyek hátrányosak számukra, de azt is közölt, hogy hajlandóak tovább tárgyalni. Ugyanakkor, ha szerdáig sem sikerül megegyeznünk, akkor a hét közepétől határozatlan idejű munkabeszüntetés kezdődhet a Malévnál. Több felhő lesz az égen délután, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak egyre több helyen. 20-22 fok valószínű, holnap napközben a maihoz hasonlóan szintén 20 fok körüli, némileg e feletti hőmérséklet várható. Reggel több helyen sűrű köd lesz, utána változóan napos felhős lesz az ég, és nagyobb mennyiségű csapadékra holnap már nem kell számítani. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 óra 30 perctől. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Törtei Takács Krisztát hallják. Érdekek és ellenérdekek. Meddig türelmesek az Országos Érdekegyeztető Tanács különböző oldalait képviselők a kormánnyal szemben? És mi van, hogyha elszakad a cérna? Az MSOS elnökét faggatom mindjárt erről. Aztán tolmácsolják az elképzeléseket. A pedagógusok szakszervezete elkészítette a pedagógus életpálya modellt. Már el is küldték az illetékes miniszternek. De mi van ebben a javaslatcsomagban? A pedagógusok szakszervezetének elnöke válaszol majd a kérdéseimre. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy biztos, olyan még nem volt, hogy 4 hónapon keresztül nem hívja össze és nem vesz részt a kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács munkájában. Legalábbis az elmúlt 21 évben ez egészen biztosan nem fordult elő. Most azonban előfordult, és időről időre megpróbálják az OET tagjai hallatni a hangjukat, hol levelet írnak, hol közleményt közölnek, tehát nem adják föl. Azonnali összehívást követeli a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöksége is, mivel elfogadhatatlannak tartják, hogy ez a kormányzásból eltelt 100 nap után még mindig nem történt meg. A stúdióban Pataki Péter, az MSZOS elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szerintem már minduntalan ugyanazt kérdezik öntől, hogy miért gondolják azt, hogyha folyamatosan hangjukat hallatják, egyszer csak valami történik, miért nem akarják azt meglátni talán, hogy nem a legfontosabb dolga a kormánynak az OIT-vel leülni?
Hát ezt tapasztalatból mondhatjuk, ugye, hogy nem tartotta fontosnak, hogy az érdekegyeztetés rendszerében bármit is tegyen, és én is most nem is csak az OET-ről beszélek, hanem miközben az új magyar politikai nyelvben tanulunk új kifejezéseket, például a nemzeti együttműködés rendszerét, a nemzeti konzultációt, aközben azt tapasztaljuk nap mint nap, hogy az elmúlt 21 évben kialakított valóban az együttműködést, a konzultációt szolgáló intézményrendszerben egyáltalán nem jelenik meg a kormány. És itt most az OET az, ami itt a leglátványosabban jelent meg a közvélemény előtt, de mondjuk, hogy ennél, hát nem azt mondom, hogy fontosabb, de legalább ilyen fontos és a folyamatos működéshez szükséges testületek sem működtek, mint például a munkaerőpiaci alap irányító testülete, ami ugye egy sok milliárdos állami pénzalap, ami az egész foglalkoztatási rendszer működését felügyeli, ellenőrzi, és döntéseket kéne hozni a hónapról hónapra a pénzek felhasználásával, egyebekkel kapcsolatban. Röviden ezt MAT-nak hívják, azt sem hívta össze a kormány, annak is a kormány része, az is egy tripartit háromoldalú intézmény. De mondhatnánk ezt a többi hasonló jellegű egyeztető fórumokra, akár szektoriális egyeztetésről van szó, mondjuk a Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsról, miközben látjuk, hogy az egész államigazgatásban komoly döntések és változások vannak, és ezeket sem konzultálták meg, beszélték meg ezeken a fórumokon. Tehát azt látjuk, hogy itt most az első 100 nap, az egy ilyen nagyon rapid, nagyon erős hatalmi pozíciófoglalás volt az új kormányzat oldaláról minden szinten, ami nem fejeződött természetesen be, látjuk, hogy itt azért még az önkormányzati választások a reméljük, hogy a lezáró etapja ennek a rohamnak. És azt látjuk, hogy a leglátványosabb rész az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal kapcsolatban pedig egy időhúzás van, időről időre különböző kormányszintű nyilatkozatok vannak, hogy ez nagyon fontos, és majd ezt ekkor meg ekkor fogjuk tenni, illetve ami most felerősödött legutóbb, hogy a korábbi ilyen félmondatos megjegyzések, hogy természetesen nagyon fontos a párbeszéd, és továbbra is fontos, de nem úgy, ahogy eddig, ez abban manifesztálódott legutóbb, hogy kaptunk egy levelet az illetékes államtitkártól, ami arról szól, hogy írásban küldjük meg szeptember 25-ig a javaslatainkat arról, hogy hogyan akarjuk átalakítani az érdekegyeztetést.
Ez nem egyedülálló, hogy levelet kapnak, az 1,7 millió nyugdíjas is levelet kap. Valamelyik újságban, talán címlapon pont azt olvastam, hogy a kormány megindította a levelező tagozatot. Tehát, hogy lehet, hogy ők ezt választják, ezt a formáját választják a párbeszédnek, hogy leírva kell, ezt leírt formába kell megjeleníteni. De önök gondolom nem nagyon akarják ezt átalakítani.
Hát természetesen nem, és itt most már mondhatom nyugodtan, hogy nem csak mi, tehát hogy a szakszervezetek, hogy az MSZOS, hanem a szakszervezetek sem, hiszen az elmúlt hét csütörtökön volt oldalegyeztetés, és meg is írtuk a válaszlevelünket, amennyiben azt várjuk a kormánytól, mint az érdekegyeztető tanács egyik tagjától, hogy működtesse a törvényeknek megfelelően az érdekegyeztetést, hiszen fennálló törvények vannak, és ugye azt is hallottuk a miniszterelnök úrtól legutóbb a értékelő beszédében, hogy helyreállították a jogállamot. Mi azt gondoljuk, hogy a jogállam azt jelenti, hogy a hatályos jogszabályok szerint kell működni, márpedig a hatályos jogszabályok szerint az érdekegyeztető tanácsnak működnie kell, különösen akkor, hogyha ezt akár egy fél, akár kettő kezdeményezi, ez pedig ugye többször megtörtént.
Sőt, a vállalkozók oldaláról
is. A vállalkozók,
igen,
a munkáltatók pontosan ugyanezt írták meg a Comba úr levelére, nem tettek semmiféle javaslatot az átalakításra, mint ahogy mi sem. Mi is egy ilyen nagyon lakonikus levelet írtunk, hogy azt várjuk a kormánytól, hogy a törvényeknek megfelelően működtesse a rendszert.
Ők egészen pontosan azt kérték, hogy legkésőbb szeptember 17-éig hívják össze az érdekegyeztető tanácsot. Ők konkrét időpontot is megadtak. Bár azt olvastam, hogy Dávid Ferenc sem nagyon bízik ebben igazán, hogy addig össze fogják hívni, de valószínűleg október 3-a után lesz, ha egyáltalán lehet, csak sanszuk. Ugye azt mondta, hogy a jogállamiság helyreállítása az volt az egyik legfontosabb feladat, és ezt bírálja ön. Alkotmányos jogot is sért tulajdonképpen ez a helyzet jelen pillanatban. Ezt is olvastam valahol, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács valamelyik tagja ezt nyilatkozta, de hát az alkotmányt is meg fogják változtatni.
Igen, ez lehetséges. Ugye tudjuk, ez a kétharmados forradalom, ez sok mindenre felhatalmazást adhat a kormánynak. Én azt gondolom, hogy addig, ameddig ezt a társadalom egyfelől elviseli, másrészt, amíg ez totálisan az észszerűségben nem ütközik. Szerintem az észszerűségben már beleütközik az, hogyha bármilyen hatalom, bármilyen vezetés nem akar senkivel szóba állni. Azt hiszem, hogy a világon sem ember, sem párt, sem frakció nem tud olyan lenni, hogy ő tudja egyedül az igazságot, és minden információnak a birtokában van. És ezt azért merem mondani, mert egy helyen ezt már idéztem is, és a sajtóban megjelent, sőt az illetékes kormányférfiú reagált is rá, jelesen Navracsics Tiborról, miniszterelnök helyettesről van szó, aki a gazdasági szociális tanács ülésén nagyon szép mondatokban megfogalmazta azt, hogy nincs igazi jó megoldás, és a valódi politikus, a döntéshozó az akkor jár el helyesen, ha meghallgatja másoknak a véleményét is, másoknak a nézőpontjait is figyelembe veszi. Tehát én itt most nem hivatkozhatnék természetesen arra, hogy mit ír elő a jogszabály. Hivatkozhatnék arra, hogy mit ír elő az alkotmány, hogy mit ír elő a még hatályban lévő, tudjuk változtatásra készülő jogalkotási törvény. Én egyszerűen sokkal inkább szívesen hivatkoznék arra, amire a kormányfő is hivatkozott. Egyébként a józanészre. A józanésznek is ellentmond az, hogy nem állok szóba a másik féllel. És itt ezt különösen az erősíti föl, hogy hát ugye ilyen kekeckedő szakszervezetekkel nem szeretnek beszélni, de hát a gazdasági szférával sem beszélnek. Olyan törvényeket hoztak, és most készítenek elő, amelyeknek a végrehajtása lehetetlenné válik akkor, hogyha az érintettek nem fogják magukénak érezni, nem fognak vele egyetérteni, vagy legalább a szükségességét elfogadni, és erre az elmúlt időszakban rendesen voltak példák.
Na de hát ez arra mégis rácáfol az, hogy a Fideszben minden eddiginél jobban hisznek az állampolgárok, hogy egyáltalán nem rendült meg a hitük abban, amit ígérnek nekik, sőt, nagyon meg vannak elégedve az első 100 nappal. Tehát akkor valami ellentmondást érzek ebben, innen folytassuk néhány perc múlva.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Reklám.
Ezt nem hiszem el. Több mint 800 könyv 50, 70 és 80% kedvezménnyel az Alexandránál. A szeptember 30-áig tartó akcióban hihetetlenül olcsó juthat hozzá a szépirodalmi kötetek, regények, krimik, női olvasmányok, hobbi és gyermekkönyvek széles választékához. Részletek az ország valamennyi Alexandra könyváruházában.
Újabb világsiker a Madách Színházban.
Jézus Krisztus szupersztár.
A darab, amiről már mindenki hallott, de senki sem ismer igazán.
Jézus Krisztus szupersztár.
Szeptember 17-től.
A Madách Színházban.
A mi életünkben nagyon fontosak önök, a hallgatóink. Ezért, ha telefonon vagy az interneten keresztül érdeklődnek önnél, hogy mit hallgat, milyen rádiót, kérjük, ne feledje a Klubrádiót. Köszönjük. Klubrádió, hírek, vélemények.
Reklám hangzott el.
Élőben a városból.
Minden, ami közlekedés.
Minden szerdán 14 órától.
Mátyási György műsora a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Vendégem a stúdióban továbbra is Pataki Péter, az MSZOS elnöke, akivel arról beszélgetünk, hogy az 100 nap múltán sincs arra reálisan ebben a pillanatban remény vagy esély, hogy az országos érdekegyeztető tanácsot összehívnák. És ott hagytuk abba, hogy azt kérdeztem, hogy miért ez a sok aggodalom, amikor mindenféle felmérés azt mutatja, hogy a magyar emberek döntő többsége, elsöprő többsége meg van elégedve a Fidesz eddigi 100 napjával és az összes tettével. Nem lehet-e, hogy önök látják akkor rosszul, és ez így van jól, nem kell érdekegyeztető tanács, nem kell semmiféle olyan civil részt bevonni a döntésekbe, hanem ez a helyes út, amit most követnek.
Én azt gondolom, hogy Magyarországon egy nagyon sajátos politikai helyzet alakult ki a tavaszra, ez a választásokban is jel látszott, és ez még mindig tart. Jelesen arról van szó, hogy, és biztos ezt nálam okosabb és felkészültebb emberek jobban tudják elemezni az történelmi meg egyéb előzményeit a dolognak. Szóval nálunk nem arra rendezkedett be a társadalom, hogy magunk oldjuk meg a dolgainkat, tegyük jobbá az életünket, és ehhez olyan szervezeti formákat működtessünk, olyan kormányt válasszunk, és olyan gazdaságot működtessünk, ahol ez lehetséges, hanem az az alapállás, hogy valaki segítsen rajtunk kívülről, lehetőleg úgy, hogy ebben nekünk ne kelljen részt venni.
Hát ezt szoktuk meg a szocializmus idején.
Igen, hát azért mondom, hogy ennek vannak előzményei, és az elmúlt 20 év is részben kevés volt, illetve azért ez a nyüglődő, nem tudjuk milyen magyar demokrácia is nehezen alakult. A másik, hogy szakszervezetisként azt látom ugye nap mint nap a munkavállalók között, hogy nagyon leegyszerűsödnek a kérdések. Azt várják az emberek, hogy egy, biztos munkahelyük legyen, kettő, a megélhetésükhöz szükséges jövedelmük legyen. Még a hogyanja se nagyon érdekli őket. De ezekben a vonatkozásokban jelentős változás nem történt be, nem következett be, sőt, hozzá kell tennem, hogy ez nem a magyar kormány, nem a jelenlegi ügyek miatt, hanem szerencsére itt a válságnak mondjuk így az enyhülése miatt, hiszen még nem tudjuk, hogy mi lesz ezzel a helyzettel a világban. Egy kicsi javulás van, azért emlékezzünk arra, hogy az elmúlt másfél évben, két évben, hét mint hét arról hallott mindenki, hogy hány munkahely szűnt meg. Ez a folyamat többnyire megállt, bár éppen most megint Mór és környékén megint csuk be a például autóipari beszállító cég, no pláne ott még ugye a bányának a becsukásáról is szó van, ami már azért állami közreműködéssel történik, és ott hirtelen 3-3500 munkahely került veszélybe. Tehát egy-egy ilyen térségi probléma van, de országosan nem. Vagy ha van, és ez egy másik kérdés, akkor ez nem szól nap mint nap. Ezeknek a negatív folyamatoknak a nap mint nap a fülünkbe, szemünkbe nyomása, az bizony politikai érdek volt a választások előtt. Tehát ki kellett alakítani még inkább azt a helyzetet, ami egy tényhelyzetből indult természetesen a válság és következményeiből, de ez le volt öntve azzal, hogy ez mindez ráadásul azért van, mert nem mi vagyunk kormányon. Mióta mi vagyunk kormányon, azóta ilyet nem hallunk. Ugye még ezek a konkrét helyi ügyek is csak ilyen nagyon búvó patakként egy-két helyen jönnek, szakszervezet és kollégák próbálják ezt felerősíteni. Nem jelenik meg igazán a nyilvánosságban, mert a jelenlegi hatalomnak nem érdeke. Az az érdeke, hogy azt kommunikálja, hogy itt mi majd mindent rendbe teszünk. És pont amit kérdezett, egyelőre természetesnek tartom, hogy egy támogatás van, hiszen konkrét lépések nem történtek, ami rajta a helyzetükön rontott volna, természetesen olyan se, ami javított volna. Vagy szimbolikus lépéseket tettek, és még mindig ott tartunk, hogy illúziók vannak, és az illúziókat várják az emberek. Az egy nagy kérdés, hogy október 3-a után, amikor először meg fognak jelenni a konkrét intézkedések, a konkrét ígéretekhez képest a konkrét tettek, hogy akkor milyen reakciók lesznek.
Vagyis akkor a magyar embernek már az is elég, hogyha azt mondják nekem, mit hallani akar, legalábbis egy ideig, így nagyon leegyszerűsítve.
Igen, de ez csak mondta. Egy rövid ideig tart, én azt gondolom, hogy politikának se jó, ha ezt így csinálja, pontosan ezért kellene megállapodnunk. Azért, ha figyeljük az elhangzott beszédeket, kormányfőjét is elsősorban, ugye tudjuk, az nagyon fontos és meghatározó, de a gazdaság irányítás meghatározó embereinek is, akkor ugye két dolgot látunk. Egy, a tavaszi mindenféle illúzió keltéssel szemben nyilvánvalóvá vált, hogy a játéktér mekkora. Ezt részben az itthoni gazdaság helyzete adja, és nagyon nagy részben ugye a nemzetközi helyzet, és lehet ugyan morogni, ugye még a legnagyobb bank elnöke is azt mondja, hogy túlzott az az elvárás, amit a hiánnyal kapcsolatban Magyarországgal szemben támaszt az EU, és meg kell mondanom, ezzel én is egyetértek, mert tényleg azért nagyon szigorú ez a dolog, és nem is esik jól nyilvánvalóan, hogy velünk akarnak példát statuálni. De a helyzet ez, és ugye ezt most a Matolcsi úrtól legutóbb hallottuk, mikor megjött Brüsszelből, hogy hát bizony a fal az ott van. Kettő, a korábbi ígéretekhez képest már a kormányfő beszédeiben is azt hallottuk, hogy súlyos 1000 milliárdokat kell fordítani az adósságtörlesztésre. Magyarul kezdenek visszavonulni abból a illúziókeltő ígérethalmazból a realitás felé, amire tényleg lehetőség lesz. És én nem azt mondom, hogy ebben a nagyon szűk lehetőség útban nem lehet jó gazdaságpolitikai döntéseket hozni, már pedig lehet, mint ahogy lehetett rosszat is korábban, De pontosan ez az, amiről szót kéne váltanunk, meg kéne beszélnünk, hogy hogy lehet úgy kijönni, hogy fent tudjunk tartani egyfajta valóban szociális biztonságot, ne igazságtalan lépések történjenek, és hogy tudunk közösen olyan megoldásokat találni, ami valóban elindítja az országot egy jobb pályán.
Eddig zömében arról beszéltünk, és én nem is olvastam még a sajtóban sem mást, hogy önök elmondják, hogy nagy baj, hogy nem hívják össze az érdekegyeztető tanácsot, de én most megfordítom. Ön szerint van félnivalója egy bármelyik kormánynak is egy országos érdekegyeztető tanácstól? Nem lehet, hogy valamiért van félnivalója, és azért nem akarja összehívni?
Én azt gondolom, hogy félnivalója nincs. Semmilyen olyan kormánynak, hatalomnak, politikusnak nincs félnivalója az országos érdekegyeztető tanács összehívásától, aki nem attól fél, hogy bárki kérdez vagy ellentmond. Tehát aki azt gondolja, hogy az ő imázsát nem rontja az, ha nem csak megtapsolják. Jelenleg azt érzem, hogy a jelenlegi politikának ez a problémája az érdekegyeztető tanáccsal, hogy az a műfajból következik, hogy ott bizony mi kérdezünk, és bizony más véleményt is mondunk. Na de én azt gondolom, hogy ez a normális emberi magatartás minden döntés vitában születik.
Na de megtehetni azt is, hogy összehívja az országos érdekegyeztető tanácsot, hagy mondják el önök a magukért, meg a másik oldal, a munkaadói oldal is, aztán úgyis azt csinál, amit ő a kormány belátása szerint legjobbnak ítél. Vagyis egy ilyen látszatot is fenntarthatna. Miért nem teszik meg? Hát nyilván önök ezen gondolkoznak.
Hát ezt nem tőlünk kell megkérdezni, de én ennek egyébként valóban azt az okát látom, ez valószínűleg egy vagy több politikus személyiségéből adódik, és voltak erre példák, hogy látható módon, ha már kérdeznek tőle, ideges lesz. Tehát egyébként az, hogy látszat módon működtetni, hát az elmúlt 21 évből egy sor példát föl tudunk sorolni arra, hogy működtették látszatszerűen. Most a látszat alatt azt értem, hogy meghallgatták az ellenvéleményeinket, majd csinálták azt, amit eredetileg elhatároztak.
Tehát pont ezt akartam, hogy igazából, ha egy másik megközelítésből veszük, nincs is tétje. Ez nem egy szimbolikus üzenet már hát, önöknek?
Én azt gondolom, hogy éppen a mostani kormányzat tevékenysége mutatja azt nagyon jól, hogy a szimbolikus lépéseknek is nagyon fontos szerepe van. Például mondjuk a közvélemény szimpátiájának fenntartásában nagyon sokat tett a kormány szimbolikus lépéseket, amivel a saját helyzetét tudta stabilizálni, fönn tudja tartani azt a várakozást és támogatást, ami mögötte van. Egyébként nyilvánvalóan én más oldalról látom a dolgot, én azt gondolom, hogy az ő respektjüket és presztízsüket növelné az, hogyha normálisan érdekegyeztetnének és nem rontaná. De hát ebben valószínűleg nem értünk egyet, ezt abból gondolom, nem azért gondolom, mert tudom, hogy így gondolják, hiszen nem állnak szóba velünk, hanem a tények ezt mutatják.
Önök megkapták a finanszírozásukat, ami idei évre járt?
Hát a szerződésünk megvan, az első felét a szerződés szerint megkaptuk, és hát gondolom én, hogy a szerződéseket be kell tartani, tehát hogyha mi teljesítjük a szerződés másik felét, vagyis hogy olyan módon használjuk fel a pénzt, ahogy ezt lehet, és ezért ez nagyon korlátos, ezt szeretném mondani, ugye a sajtóban itt megjelent, hogy itt dőzsölnek az érdekérvényesítők. Szó nincs erről, ez konkrét ügyekre költhető, alapvetően az érdekegyeztetéshez, a párbeszédhez való felkészüléshez, szakmai felkészüléshez szükséges, ami folyt is, és ez nem csak az országos érdekegyeztető tanácsot jelenti természetesen, hanem ennél sokkal szélesebb. Ezt tesszük, a mindenütt, ahol a terep még adott és működik benne a regionális képzési fejlesztési bizottságokat, akiknek most volt például egy konferenciájuk, és ott is szakszervezeti munkaadói, szakmai szakemberképviselők ott vannak, természetesen részt veszünk, próbálunk együttműködni az új szakképzési rendszer kialakításában.
Tehát akkor arról szó nincs, hogy ellehetetlenítik mondjuk a szakszervezeteket?
Szó természetesen mindenről van, sőt azt kell mondanom, hogy ebben a helyzetben, ami most kialakult, és ez az ország jelentős részében, itt elsősorban a közigazgatásban, a különböző kormányzati szerveknél, aztán még egyelőre ugye az államigazgatás középszintű, helyi szintű részeinél is még vagy erős bizonytalanság van, mert ugye csak az első lépések történtek meg, de nem tudjuk, meg bejelentett átalakítási tervek vannak, de hogy ténylegesen hogy fog kinézni, azt nem tudjuk. És hát ugyanez igaz az érdekegyeztetésre és a mi szerepünkre és együttműködésünkre is, már a kormányzattal. Ennek az összes feltételrendszeréről annyit tudunk, ami a Comba úr levelében volt, hogy tegyünk javaslatot ahhoz, amin egyébként ők amúgy is gondolkodnak, hogy koncepcionálisan át akarnak valamit alakítani, csak nem tudjuk mit.
Meglátjuk, mi lesz Pataki Péternek, az MSZOS elnökének. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.
Én is köszönöm.
Szolidaritás.hu, a partner